Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, hálásan köszönjük, hogy megélhettük ennek az esztendőnek az adventjét is. Alázatosan kérünk, ajándékozz meg minket továbbá is olyan igével, ami a te szádból származik, és ami éppen ezért nem tér hozzád üresen, hanem elvégzi bennünk azt, amit te akarsz. Könyörülj rajtunk, és formáld a mi életünket, hadd váljék az csak ugyan olyanná, hogy téged szolgáljon teljes életünk. Amen. Van egy hosszú fejezet a Szentírásban, amelyikben maga az Úr Jézus részletesen beszélt az ő második eljöveteléről. Ennek a végét szeretném felolvasni. A Máté evangélium a 24. részének a 36-tól 51-ig terjedő verseit. Azt a napot, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és minnyájukat el nem sodolta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őrül a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, viasztana és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál Ura, amikor megjön. Bizony, mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én Uram, és szolgatársait verni kezdené, és együtt enne és inna a részegekkel, megjön annak a szolgának az Ura, azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja, akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, hálás vagyok Istennek, hogy együtt és az ő igéjére figyelve tölthetjük ezt az első adventi vasárnapot. Olyan hálás voltam már azért is, hogy még az időjárás is igéket juttatott eszembe, mikor jöttem, nem csak az eső csöpörgött, hanem néha egész nagy pelyhekben hullott egy kevés hó, egy kis előzetes a télből, és egy bibliai ige kezdett muzsikálni a szívemben. Az Ézsaiás könyve 55. részében szó szerint így van megírva: ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet termővé és gyümölcsözővé teszi, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. És ti örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket, a tövis helyén ciprusnő, és a bogáncs helyén miltusznő. A bűneset után hangzott el először, hogy töviset és bogáncs kórót teremjen a föld az ember bűne miatt. Amit a bűnnel elrontottunk, Isten az ő igéjével azt helyrehozza, újjáteremti. Isten újjáteremtő munkát végez az igével. Ezzel a reménységgel legyünk együtt ma is. Emlegetjük ezt a szót, hogy advent, de kevesen tudják, hogy ez nem várakozást jelent, hanem annak a latin kifejezésnek a rövidebb változata, hogy adventus domini, az Úr eljövetele. A karácsony előtti 4 hetet szokták adventi időnek nevezni, de jó lenne, ha mi minden nap várnánk a mi Urunk eljövetelét, és készülnénk is arra. A Biblia arról szól, hogy Jézus Krisztus 2 eljövetele osztja föl az emberiség történetét. A Biblia beszél egy kezdetről, a világ teremtése, a mindenség történet kezdete, aztán a bűnbeeséskor már elhangzott az ígéret, hogy eljön majd valaki, aki rendbe hozza, amit mi elrontottunk, Jézus első eljövetele bekövetkezett a testélételkor, karácsonykor, és ő maga megígérte mennybe menetelekkor, hogy ismét eljön majd, hogy megítélje a világot. A világ kezdete, ez a Biblia első szava, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Jézus első eljövetele, amikor a megváltás munkáját elvégezte, Jézus második eljövetele, amikor megítéli ezt a világot, és onnantól már az örökké valóságba torkolik a történelem. A geometriából azt tanultuk, hogy az már egy félegyenes, csak eleje van, de vége nincs. Kezdete van, az Úr második eljövetelével kezdődik, de az örökké valóságba torkolik. És mi most ebben az utolsó időben élünk, így nevezi a Biblia ezt az időszakot, a Krisztus második eljövetelét megelőző időszakot. Lesz ennek egy legvégső időszaka is, a nagy nyomorúság és sok minden máshol szól a Szentírás, de mi már az utolsó időkben élünk, egy nagy adventben, amikor Isten népét az jellemzi, amit Péter apostol így mond, hogy boldog reménységgel várjuk a mi Urunkat. Szeretnék most valamit az adventről mondani, aztán ebéd után majd arról lesz szó, hogy hogyan készülhetnénk mi a karácsonyra másként, mint ahogy a világ, vagy mint ahogy eddig készültünk. De hogy vagyunk ezzel a boldog reménységgel? Hiszen olyan sokan, akiknek van érző szívük, amiatt szenvedünk, hogy rendkívül sok olyan dolog történik, ami egyenesen boldogtalanná teszi az embert, és tesz minket is. Egyre inkább eluralkodik a világban a hazugság, az erőszak, a gonoszság, egyre inkább feje tetejére áll az erkölcsi rend, a gazemberségért dicsérjük meg az embert, aki lop az ügyes, és nem nevezzük néven a dolgokat, és egyáltalán nem az jellemzi a közgondolkodást, amiről az előző szálladban is már hallottunk. És olyan sok nélkülözés van, és olyan nagy a testi-lelki nyomorúság, és olyan tehetetlenek vagyunk, át kell élnünk újra és újra, hogy alapvető nyomorúságokon sem tudunk változtatni. Akár egy-egy ember életében látjuk azt, és szeretnénk valamit segíteni, sokszor azért nem, mert nem is hagyják sokan, hogy segítsünk rajtuk, sokszor meg a magunk erőtlenségét látjuk. Mostanában meg mesterségesen is gerjesztenek sokan némi pánikot, éppen néhány nappal ezelőtt fejtette ki nekem valaki, hogy még ebben az esztendőben vége lesz a világnak, mert ugye a maja naptárban meg van írva, hogy ez év december 21-én egymásnak ütköznek égitestek, és nagy kozmikus katasztrófák véget vetnek a világnak. Úgy látszik, más hatást vált az illető az én reflexiómból, mint amit látott, és nagyon elégedetlenül kérdezte, hogy miért maga nem fél? Mondom, nem. Miért? Mondom, mert én nem a világ végét várom, hanem a világ urát, akit ráadásul ismerek. Ma is beszéltem vele. Ő az, aki jobban szeret, mint az édesanyám, mint a feleségem, mint a gyerekeim, mert úgy szeretett, hogy az életét adta helyettem és értem. Nos, éppen ez az adventi kérdés, hogy mi mit várunk, és kit várunk. Ismerjük-e a világ urát, és várjuk-e tudatosan a világ urát? Komolyan vesszük-e e között a temérdek nyomorúság között, átélve a magunk tehetetlenségét, és sokszor mi magunk is szenvedve a sok gonoszság miatt? Komolyan vesszük-e mindazt, amit Jézus is elmondott az ő második eljöveteléről, és amit a benne hívők, az apostolok is megírtak? Hogy eljön egy nap, amikor vége lesz minden nyomorúságnak. Nem lesz többé nélkülözés, nem fog szenvedni senki semmi miatt. Olyan értelemben, ahogyan most. Amikor minden kiderül majd, minden hazugság, minden képmutatás, amikor valóban az igazság érvényesül. Ezt is Péter apostol írja, hogy mi új eget és új földet várunk, amelyekben igazság lakozik. Ebben nem lakozik igazság, itt sokszor a hamisság diadalmaskodik. De akkor az igazság jut majd érvényre. És Istennek minden ígérete beteljesedik. És az övéit magához veszi, és az Úr Jézus a maga tulajdon dicsőségében részesíti azokat, akik mindvégig ragaszkodtak hozzá. Hogy ez mit jelent, azt el se tudjuk képzelni. Találgatjuk, meg sok szépet tudunk mondani, de egészen bizonyos, hogy még annál is több áldást és több szépet jelent. Várjuk-e mi, ami Urunkat, nem a világ végét, vége lesz ennek a világnak, ez is megvan írva, de nem ez lesz az igazi nagy esemény akkor, hanem az, hogy akiben itt hisztünk, a színről színre meglátjuk, és hasonlókká leszünk ő hozzá. Mélyen belém vésődött egy kisgyerekkori emlék, a szülővárosomban Kecskeméten élt egy lány, aki sokszor eljött édesanyámhoz, ott kísérte magát, aztán együtt imádkoztak, és mindig mosolyogva ment el. És kisgyerek fejjel is megtudhattam annyit, hogy a háború elején volt az eljegyzése ennek a leánynak. Nem sokkal az eljegyzésük után behívták katonának a vőlegényét. Kint volt a fronton sokáig, aztán utána 2 évig nem kapott róla hírt. A háborúnak vége volt, most meghalt, vagy fogságban van. És ha fogságban van, hol? És onnan visszajön-e? És ha igen, mikor? És ha nem, akkor mi lesz? Az ő kortársai között többen voltak ilyenek, meg akkor ugye sokkal több volt a lány, mint a fiú, kint maradtak a derék, magyar fiaink a harctéren, sokan elpusztultak, és biztatták őt is, hogy mire válsz, nincs mit válni, szerez magadnak egy fiút. És többször hallottam ezt a mondatot a gyerek fejjel, és akkor mutatta mindig a jegyűjét, hogy amíg nem tudom meg biztosan, hogy meghalt, addig én az ő menyasszonya vagyok. Egyszer édesanyámnak is ezt mondta. Egyszer egy vasárnapi istentisztelet után, emlékszem, ott beszélgetve megkérdezték tőle, hogy mi ad neked erőt ahhoz, hogy már nem tudom hány éve válsz. És a válasz így hangzott: az Úr Jézus, meg ez a gyűrű. Ő eljegyzett engem magának. Nos, a Biblia azt mondja, hogy a Krisztusban hívők a Krisztus eljegyzett menyasszonya. Ez a kifejezés benne van a Szentírásban. Vajon várjuk-e a mi vőlegényünket? Ráadásul mi tudhatjuk, hogy nem halt meg, hanem él. Ma is beszélhettünk és beszélhetünk vele. És tudhatjuk, hogy egészen bizonyos, hogy egyszer megjelenik, és az eljegyzést követi a mennyegző. A vele való végleges és örök szövetség, a bárány mennyegzőjéről is olvasunk a Bibliában. Ez a boldog reménység van-e ott bennünk, miközben nagyon sok nyomorúságnak vagyunk szenvedő alanyai is, meg szemés fültanúi is. Nem illúziókat kergett Péter apostol, amikor boldog reménységről beszél. És ma az Isten népét is sokszor éppen csak a boldogság, meg éppen a reménység nem jellemzi. Márpedig akiben ott él ez a boldog reménység, az egészen másként hordozza ezeket a nyomorúságokat, mondjam ezzel a közönséges kifejezéssel, másként viseli a gyűrődést, az bírja a gyűrődést, és az ilyen hívő másokban is tudja tartani a lelket. Nem földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa vakremény az, ami benne van, hanem az Isten igaz ígéreteire épülő, megalapozott reménység. És így tudnánk egymást vigasztalni, erősíteni. Ma, amikor ezrével veszítik el emberek a munkájukat, állásukat, kenyerüket, reménységüket, meg egymást, akkor tudunk-e mi valami olyat mondani, ami igaz, aminek alapja van, és ami erőt adhat másoknak? Használhat-e minket a mi Urunk így, hogy ott van a szívünkben a boldog reménység, és ez meglátszik rajtunk? Ha meg sem szólalunk, akkor... Ha pedig megszólalunk, akkor nem közhelyeket mondunk, meg nem együtt szidjuk mindig az ügyeletes hatalmon lévőket, hanem túl tudunk mutatni a jelenen. Mert mi tudjuk, hogy mit hoz a jövő, mert tudjuk, hogy ki készítette el már is a jövőt, mi tudjuk, hogy kit hoz a jövő, vagy ki hozza el a jövőnket. Az a Jézus Krisztus, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, és ráadásul nem ideig való békességet és boldogságot ígér az övéinek, hanem örökké valót. Nos, ennyit úgy általában az adventről, meg erről a boldog reménységről, meg arról, hogy egyre nehezedő időben minket, ami Urunk, akar és tud használni, hogy tudjuk, hogy kit várunk. Nem olvastam föl az egész fejezetet, mert nagyon hosszan beszél itt erről Jézus. Javasolom, hogy tessenek otthon elolvasni, majd úgy nyugodtan, szépen, minden mondatnál megállva. Most csak arra a 3 kérdésre keressünk választ, ami az Úr Jézus második eljövetelével kapcsolatban a leggyakrabban el szokott hangozni. Az első mindig az, hogy mikor lesz ez, a másik az, hogy hogyan, tanítványokat is az izgatta, hogy nehogy kimaradjanak belőle. Itt a fejezet elején kérdezik Jézus, hogy honnan tudjuk meg, nehogy aztán nélkülünk történjen ez meg. Hogyan jön vissza, és miért jön vissza? Hát nem tudott elintézni mindent, amikor itt járt a földön. Mikor, hogyan és miért? Mikor jön vissza? Erre ő maga nagyon világos választ ad. Azt mondja, hogy azt a napot és azt az órát senki sem tudja. Ennek ellenére nagyon sokan megpróbálták kiszámítani. A Bibliában sokféle számadat van, különösen a Dániel könyvében, meg a Jelenések könyvében, és mindig akadtak, akik osztottak, szoroztak, összeadták, kivonták, több alkalommal a pontos időpontot is megjelölték. Volt a 18. század végén egy ilyen Amerikában, sokan el is hitték, azt mondják, hogy fehér ruhába öltözve fölmentek ott arra a hegyre, amelyikre megjövendölték Jézus visszajövetelét, és nem jött vissza, többen idegösszeroppanást kaptak, meg csalódtak Istenben, és utána nem hittek benne, pedig hát nem Istenben csalódtak, ő megmondta azt, hogy nem tudjuk. Senki nem tudja, és Jézus ezt a különös hasonlatot használja, hogy ő úgy jön el, ahogyan a tolvaj éjszaka. Ez nem azt jelenti, hogy ő lopni jön, hanem azt jelenti, hogy a tolvaj nem szokta bejelenteni, hogy érkezem 0:40-kor, hanem váratlanul jelenik meg. És ő is teljesen váratlanul fog megjelenni. A hívők számára is váratlan lesz, a fontos csak az, hogy ne találjunk készületlenül. Majd erről még beszélünk. Tehát azt mondja Jézus, hogy senki nem tudja, hogy mikor. De felsorol egy csomó olyan előjelet, amik arra emlékeztetnek, arra figyelmeztetnek bennünket, hogy közeledik az ő visszajövetele. Egyébként hát ehhez nem kell nagy bölcsesség, mert minden nappal közelebb jutunk az ő második eljöveteléhez. Ennek ellenére szinte azt mondanám, hogy gyengébbek kedvéért, vagy a gyengébb hitűek kedvéért, felsorol itt a fejezet elején 8-10 olyan előjelet, ami azt mondja, hogy ugyanúgy jelzi az ő második eljövetelének a közelettét, mint ahogy tavasszal, mikor a rügyek megduzzadnak és kipattannak, az jelzi, hogy ezen a fán előbb-utóbb gyümölcs fog teremni, hogy jön a tavasz és utána a nyár. Azt mondja, hogy vannak ilyen jelek. És ezeket a jeleket egyre sokasodva és nagyobb intenzitással tapasztalhatjuk. Ezzel most túl sok időt nem szeretnék tölteni, de nem árt, hogyha minden ilyen jel azt juttatja eszünkbe, hogy igen, Uram, köszönöm, hogy a mai nappal is közelebb jutottunk a te dicsőséges megjelenésedhez. A tanítványok is kérdezték tőle, ezzel kezdődik ez a fejezet, mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek. És akkor mondja Jézus, hogy például ilyen előjele lesz, hogy egyre több hamis Krisztus jelenik meg. Olyan emberek, akik azt állítják magukról, hogy ők a Krisztus. Pillanatnyilag 10 olyan szélhámosról tudunk a világon, akik ezt állítják magukról. Az egyik most halt meg nem régen, itt a Dobogókőn is rendezett 2 alkalommal világkonferenciát, mert telt neki, ez a Moon nevű ember, az úgynevezett Egyesített Egyház vezetője, aki megszédített többeket, főleg egyetemisták, bekerültek a hálójába. Ő is azt állította magáról, hogy amit Jézus nem tudott elvégezni, amikor itt volt a földön, azt ő befejezi és teljességbe viszi. Csúnya, durva istenkáromlás, de vannak ilyenek ma is. Ahogy Jézus mondta, pontosan úgy történik. Aztán azt mondja, hogy hallotok majd háborúkról, nemzet támad nemzet ellen. Hát ilyen mindig volt. Igen ám, csak aki ezeket számon tartja, az tudja, hogy egyre több és egyre pusztítóbb erejű háború folyik a világon. Nem csak az az 1-2, amiről a napilapokból értesülünk, hanem több mint 100 háború folyik pillanatnyilag is a földkerekségen. Ezeknek a száma és a pusztító ereje növekszik. Említi a földrengéseket. Az is volt mindig. Voltám, de mióta jegyzik a földrengéseket, azóta a grafikon sajnos szépen emelkedik. Egyre több és egyre pusztítóbb erejű földrengések, meg tengerrengések figyelhetők meg sajnos. Aztán részletesen leírja, hogy üldözni fogják majd azokat, akik az én nevemben hisznek, és az evangéliumot hirdetik. Erre is ritkán gondolunk, hogy nagyon sok hívő, keresztjén testvérünket üldözik csak azért, mert Jézus Krisztusban hisznek, és ezt a hitüket meg is vallják. Évente több mint 200 000 keresztjént végeznek ki, ennyi véltanú van, csak azért, mert Jézust uruknak vallják. Ugyanaz a helyzet, mint az első században volt a római birodalomban az üldözések idején. Egy szót kellett volna megváltoztatni, nem azt kellett volna mondani, hogy Krisztus az Úr, hanem az, hogy a császár az Úr, és megmenekült volna. És mégis sokan inkább a vértanú halált választották, mert nem tagadták meg Jézust. Ez növekszik világszerte, most ennek a részleteibe se szeretnék belebocsátkozni. Azt mondja, hogy egyre több tévtanító és hamis proféta jelenik meg. Sajnos ezt is tapasztaljuk. A gonoszság és az erőszak megnövekszik, a szeretet sokakban meghidegül. Számtalan példát látunk rá. Azt mondja két ember egymásnak, átölelve egymást, hogy szeretlek, és csak téged, és néhány év múlva a vállóperben kígyót, békát dobálnak egymásra, és megfizetnek jó barátokat, hogy hazudjanak arra, akinek azt mondták pár évvel korábban, hogy szeretlek, és csak téged. És hogy az erőszak hogy növekszik meg, kezdve az óvodától az egész világon végig, arra nézve naponta olvashatunk példákat. És Jézus hozzáteszi mindig, hogy ez még nem a vég, csak frissen tartja bennetek azt a tudatot, hogy rohamosan közeledik a vég. Hanem amikor az evangélium az egész földön hirdettetik, akkor jön el a vég. Na de ezt sem tudjuk, hogy mikor lesz. Elvileg ma már néhány nagy rádióadó az egész földkerekséget beszólja evangéliumi adással több tucat nyelven. Na de nem mindenütt tudják még fogni. Tehát itt se tudjuk kiszámítani, hogy mikor jön vissza a mi Urunk. Nekünk nem számítgatnunk kell, hanem fölkészülni. Mert aki egy kicsit is felelős ember, az, ha valamiről tudja, hogy ez az én életemet, sorsomat döntően meghatározza, és ez a valami egyszer be fog következni, de nem tudom, hogy mikor, akkor, ha értelmes és felelős ember vagyok, arra most készülök föl. És akkor jöhet akármikor. Jöhet fél óra múlva, jöhet még ma, holnap, vagy 10 év múlva, ha fölkészültem. Mit jelent fölkészülni? Ezt már itt próbáltuk közösen az előbb összegyűjteni. Én most az egyszerűség kedvéért csak így mondom, el kell dönteni, hogy Jézushoz tartozunk-e, vagy nem. Mindnyájan úgy születünk, hogy nem hozzátartozunk. De üdvösségük csak azoknak lesz, akik hozzátartoznak. Akkor, ha felelős ember vagyok, meg gondolkozó ember, akkor most döntsem el. Lássam tisztán a helyzetet. Én is úgy születtem, hogy az ő ellensége vagyok. Nem akarok az ellensége maradni, akkor most kössünk szövetséget. Ő kínálja az ő szövetségét, és én arra meghatottan, és alázattal, és boldogan igent mondok. És akkor fölkelül a gyűrű az ujjamra, az ő jegyese vagyok. És ő az övéire vigyáz, majd látni fogjuk, hogy milyen gyöngéden és milyen hatalommal, és akkor soha többé senki tőle el nem szakít. Akkor éljem most már így, másként a mindennapjaimat, nincs mitől félni. Jön a világ vége, és jön a világ ura, aki az én drága vőlegényem. Én nem félek tőle, alig várom, hogy eljöjjön az esküvőnek az időpontja, mert már a jegyesség is olyan sokat jelent, hát még hogyha a mennyei dicsőségben együtt leszünk. Ki van kapcsolva egy csomó oka a szorongásnak, aggódásnak, félelemnek, és beköltözik az ember szívébe az a boldog reménység, ami annak ellenére megmaradt, hogy ennyi nyomorúságot látunk, és amivel nagyon sokat tudnánk használni egymásnak. Összekötni az életünket Jézussal. És akkor bármikor jöhet. Nos, ennyit arról, hogy mikor. Hogyan jön el? Azt olvassuk itt a 30. versben, hogy maga Jézus mondja, hogy feltűnik majd az ember fiának jele az égen, és eljön az égfelhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor először eljött, akkor nem így érkezett meg. Akkor, bocsánat, ha magyarul mondom, egy büdös birka istállóban látta meg a napvilágot, senki nem tudott róla, aztán néhány pásztornak megvetett másodrendű polgárnak. Az angyalok kijelentették, azok elmentek, meggyőződtek, aztán eljöttek messze keletről. Tudósok és tiszteletüket tették, de még mindig nem tudta a világ. Alázatban és gyalázatban jött el először. Nagy hatalommal és dicsőségben jelenik meg másodszor. Aztán azt mondja Jézus, hogy feltűnően jön el, ahogy a villámot éjszaka lehetetlen nem látni. Még ha becsukjuk a szemünket, akkor is látjuk, hogy villámlott, tessenek kipróbálni. Ugyanúgy nem lehet észre nem venni az ő második eljövetelét sem, az feltűnő lesz. És végül azt mondja, hogy váratlanul jön majd el, úgy, mint a tolvaj éjjel. Többen azt szokták kérdezni, hogy na de ha ennyire váratlanul jön el, és én már hozzátartozom, rajtam van a jegyű, az ő drága véreivel engem elpecsételt, és én az én uramnak vallom őt, és úgy is élek. Na de hogyha aznap, mikor visszajön, éppen hazudtam, vagy dicsekedtem, vagy valami bűnt követtem el, akkor oda az egész? Nagyon fontos, hogy lássuk, mit tanít erről a Biblia. Azt mondja Jézus, hogy senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Azt olvassuk a római levélben, hogy senki és semmi el nem szakíthat minket az Isten szeretetétől, ami van a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Ha én aznap hazudtam, akkor mint az ő menyasszonya hazudtam. Elég baj, szégyeljem magam. De ez nem változtat azon, hogy rajtam van a jegyűj. Én hozzátartozom, és ő a hozzátartozójának tekint engem. Ezért fontos az, hogyha lehet naponta gondoljuk végig az életünket, és lehetőleg úgy aludjunk el, hogy amit Isten ellen elkövettünk, azt megvalljuk neki, csak ezt gyakorolni kellene, és nem kell nekünk ettől sem félni, jaj, mi lesz, ha éppen akkor. Én az övé vagyok, ő engem elfogadott, és ő ezt nem gondolja meg. Ez nem a vétkezésre szabadítja föl az embert, mert ha ez szeretett kapcsolat, akkor én nem akarom őt megbántani, és nem akarok vétkezni ellene. Ez a válasza az igének a hogyanra, és miért jön el Jézus. Először azért jött el, hogy minket Istenhez visszavezessen, ezt is Péter levelében olvashatjuk. Mert nagyon messze voltunk Istentől, nélküle a biztos pusztulás vár ránk, ő azért jött, hogy visszavezessen. Olyan szép az az adventi ének, hogy nékünk mennyország kapuját ismét kinyitotta, kérub nem állja a útját, ezért minden áldja. Azért jött, hogy amit a bűnesetben elrontottunk, azt helyrehozza, és lehetővé tegye, hogy mi újra Isten gyermekei legyünk. Ezért jött először, és miért jön másodszor? Figyeljük meg, hogy mielőtt még az ítéletről beszélne, mit mond itt Jézus. Azt olvassuk, hogy elküldi angyalait nagy harsona szóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Azért jön el másodszor, hogy összegyűjtse az övéit. Senki nem fog kimaradni. Biztos, hogy senkiről nem feledkezik el. Ezek a képek itt, amiket most olvastam, erre vonatkoznak. Azért jön, hogy az övéit magához vegye, hogy az ő menyasszonyát magához vegye. Utána pedig azért, amit a hitvallásunkban is mondunk, ítélni élőket és holtakat. Itt a következő fejezetben olvassuk a Máté 25-ben, ezt is Jézus mondja, amikor az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára, összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És az egyik társaságot magához veszi, a másiknak azt mondja, hogy távozzatok tőlem, nem ismerlek titeket. És ezt megint meg kell gondolnunk, mert Jézus azt tanítja, hogy lesz ítélet. Ő valóban ítélni jön. Előbb az övéit magához veszi, és amikor az övéi már végleges biztonságban vannak, akkor a népeket, a többieket, a pogányokat is magához gyűjti. Azok közül is lesznek, akik üdvösséget kapnak, és lesznek, akik megmaradnak abban az állapotban, amiben mindnyájan beleszülettünk, az Isten nélküli állapotban. Szintén az elmúlt napokban történt, hogy valaki fejtegetni kezdte nekem, hogy ugye mivel Isten jó, ezért elképzelhetetlen, hogy bárki elkárhozzék. A végén, előbb-utóbb, így vagy úgy, mondta ő, mindnyájan üdvözülni fogunk. Hát a Biblia azt mondja, hogy nem lehet így vagy úgy üdvözülni, csak így lehet üdvözülni, vagyis a Jézus Krisztusban való hitáltal. Akik pedig Jézusról soha nem hallottak, a Biblia erről is beszél, azok közül is némelyeknek ő ad üdvösséget. Ez azonban nem ránk tartozik. Amikor valaki egyszer nagyon ezt feszegette, az illető, a beszélgető partner azt kérdezte tőle, hogy te komolyan emiatt nem tudsz aludni, hogy lesznek olyanok, akik Jézusról nem hallottak és elkárhoznak. Erre mondta Jézus, mikor Péter egyszer kíváncsiskodott, hogy azt mondják, hogy János nem hal meg addig, amíg te vissza nem jössz, hogy van ez? És Jézus ritkán mondott olyan keményet, azt mondta, hogy mi között hozzá, te kövess engem. ezt mondja nekünk, mi rendezzük vele a dolgunkat, aztán majd ő használ minket arra, hogy másokhoz is eljusson az evangélium, és az ő küldetésében, neki engedelmeskedve végezhetjük ezt a munkát, de az üdvözítés és elkárhozás egész kérdését bízzuk arra, aki egyedül illetékes ebben, ez pedig a mindenható Isten. De hogy lesz ítélet, és hogy lesznek juhok és kecskék, az egyik fehér színű volt, a másik jellemzően ott Palesztinában fekete színű, és hogy Jézus az egyiket a jobb keze felé, a másikat a bal keze felé állítja, és hogy némelyeknek azt mondja, hogy gyertek én, atyám áldottjai, örököljétek azt az országot, amely számotokra készítetett a világ alapítása óta, a másikaknak meg azt mondja, hogy távozzatok tőlem az örök tűzre, mert nem ismerlek titeket, ez benne van a Bibliában. És az teljesen mindegy, én nagyon tiszteltem azt az illetőt, és akit az előbb idéztem, de mégis azt mondtam neki, hogy én nagyon tisztellek téged, de teljesen mindegy, hogy te mit tudsz elképzelni, és mit nem, mert hogy az számára elképzelhetetlen, hogy minket az igazít el, hogy mit jelentett ki Isten ezekről az utolsó időkről, meg a végről, meg az ítéletről, és arról ezt jelentette ki. És nem ez a különös, hogy lesznek, akik benne maradnak a kárhozatban, az a különös, hogy egyáltalán lehetővé tette Isten, hogy legyenek, akik kikerülnek onnan. Mert mi mindnyájan azt érdemelnénk, Isten ellen föllázadva, istentelenül, embertelenül élve, hogy a mi tetteink és állapotunk jogos következményeit, ítéletét szenvedjük el. De pontosan ezért történt Jézus első eljövetele, hogy kinyissa a börtönünk ajtaját, és ki lehessen jönni. És itt hadd idézzem megint őt, a János evangéliuma 5. részében olvassuk ezt Jézustól, ahol azt mondja, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, vagyis hogy ő Isten fia, az nem megy az ítélete, hanem átment a halálból az életbe. Miért nem megy az ítélete? Mert ahelyett Jézus ment az ítéletre. Ő a mi halálos ítéletünket szenvedte el. Ő lement a pokolba. Én helyettem meg, minden benne hívő helyett. És ezért minket már oda még egyszer nem küld Isten. Ezt jelenti Jézushoz tartozni és benne hinni. Aki azt mondja, hogy ez mesebeszéd, meg engem nem érdekel, meg én nem a pokolban vagyok, vagy bármit mond, de ezzel a lehetőséggel nem él, az benne marad a pokolban. Nem akkor küldi oda Isten, mi arra születtünk. Isten nélkül születtünk, Isten nélkül tölti el az életét sok ember, Isten nélkül fogja az örökké valóságot is eltölteni. Ebből akar kimenteni minket a mi Urunk, és erre hívogat bennünket. És aki ő benne hisz, az már nem megy az ítéletre. Viszont itt is mondja Jézus, hogy ki ide, ki oda fog kerülni. Két asszony őről a malomban, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Ezzel nem ijeszgetni akar minket a mi Urunk, hanem az ő végtelen szeretetéből józanítani, tanítani, és még idejében magához hívni. Mert valóban úgy van, ahogy hallottuk az előbb is, hogy ott már nincs lehetőség megtérésre. Amikor Jézus megjelenik nagy hatalommal és dicsőséggel, ott megáll a film, és az utolsó kocka ott marad kimerevítve, és nincs folytatás. Nincs több lehetőség a megtérésre. Ezért nagy kegyelme az, hogy idejében halljuk ennek a lehetőségét, és idejében hív minket erre. Mikor jön el másodszor a mi Urunk? Nem tudjuk, de sok előjel figyelmeztet minket arra, hogy közeledik. Hogyan jön el? Feltűnően, nagy dicsőségben és váratlanul. Ezért kell most felkészülni arra. És miért jön el? Azért, hogy az övéit összegyűjtse, és az eljegyzést kövesse a mennyegző, és azért, hogy ítéletet tartson, és az ő igazsága nyilvánvalóvá legyen. És mi a mi feladatunk? A három legfontosabbat szeretném csak megemlíteni, amit a Biblia erről mond. Az első az, hogy éljünk a hozzátérés lehetőségével addig, amíg arra időnk van. És itt használja Jézus az özönvíznek a képét, és emlékezteti az embereket arra, hogy Isten megmondta Noénak, a szárazföld kellős közepén, hogy építsen egy nagy bárkát, mert arra hamarosan szükség lesz. Valószínű sokan kinevették, kigúnyolták, ettek, ittak, házasodtak, és nem vettek észre semmit. Nem hitték el, amit Isten mondott, hogy jön az özönvíz. Noét és családját idejében bevitte Isten a bárkába, aki kívül maradt, az elpusztult. Vagyis ez az első nagy lehetőségünk és feladatunk, hogy menjünk be a bálkába, addig, amíg nem ered el az eső. Kötelezzük el magunkat az Úr Jézus mellett, addig, amíg a lehetőségünk van. Most még van, holnap már nem tudjuk, hogy lesz-e. Ezt mondja nagyon józan először. Másodszor azt mondja, hogy ezek után nagy békességgel és koncentrálva végezzük azt, ami a feladatunk. Éljük az életünket. De hogy? Úgy, mint sáfárok. Itt olvastuk ezt, hogy ki a hű és okos szolga, sáfár, akit az ura megbízott egy bizonyos feladattal, és végzi a feladatát. A gazda elutazik otthonról, nem tudjuk, mikor jön vissza, de nem azon filozofálok, hogy mikor jön, meg hát, ha még holnap, meg holnap után nem, akkor most linkeskedhetek, meg dorbézolhatok. Nem. Mivel bízott meg? Ezzel. Azt csinálom. Ma is, holnap is, holnap után is, és egyszer csak betoppan. Nagyon örülök neki. Munkában talál. Azt mondja, hogy akit ilyen munkában talál, az a boldog. Luther Mártonnak szokták tulajdonítani azt a mondást. Azt mondta, hogy ha tudnám, hogy az Úr Jézus holnap visszajön, ma még elültetnék egy almafát. Ami azt jelenti, hogy aminek emberileg már nincs is értelme. Mert ha holnap visszajön, ma már nincs mit ültetni. Na de engem azzal bízott meg, hogy ültessek. Akkor az utolsó pillanatig ültetek. Az ő dolga az egész fölötti uralkodás, az én dolgom a neki való engedelmeskedés. Olyan szép azt látni, testvérek, hogy akik csak ugyan meg vannak győződve arról, hogy a múltjuk rendben van, mert Jézus Krisztus áldozatáért bocsánatot kaptak, tisztában van a múltjuk, nem vádolja őket semmi. A jövőjük készen van, mert az Úr Jézus elkészítette. Elegészen odáig megígérte, hogy előre megyek, az atyai házban helyet készítek nektek, aztán magamhoz veszlek titeket, és ti is ott lesztek, ahol én vagyok. Ez a jövőnk. Ha múlt nem nyomaszt, a jövő nem izgat, akkor teljes erővel a jelenben tudok helytállni. Nagyon sok nem hívő ismerősöm életéből ez hiányzik. Nem tud a jelenben helytállni, mert hol a múltja foglalkoztatja, hol a jövő miatt fél, minket mind a kettőtől fölszabadít. Ez az adventi boldog reménység. Jézus rendbe tette a múltamat, elkészítette a jövőmet, mivel bízott meg ezzel, akkor ezt csinálom. Reggeltől estig, ma is, holnap után is, miközben ennek sokszor sokféle akadálya van. És mi ez a sáfár szolgálat? Ezzel a szóval hadd jelezzem, hogy továbbadni. A gazda rábíz bizonyos értékeket azzal, hogy azt ossza ki naponta a háznépnek. Továbbadni másoknak azt, amit rám bízott az én uram. Ez lenne a mi feladatunk. Miközben végezzük a napi munkát, szeretjük azokat, akikért Isten felelőssé tett, szenvedjük a betegségünket, az anyagi gondokat, meg minden egyebet, aközben számon tartom nagyon, hogy mit kaptam tőle, és azt továbbadom másoknak. Azt az igét, amit már ismerek a Bibliából, alkalmasint megosztom másokkal. Azt a mérhetetlen szeretetet, amivel ő engem elfogadott, megpróbálom átengedni magamon. Az Isten szeretete kitöltetett a ti szívetekbe. Ezt olvassuk. Azt az időt, amit újra és újra kapunk tőle, minden nap újra 24 teljes órát kapunk Istentől. És akkor ilyen butaságokat mondunk, hogy nincs időm, meg kevés az időm, meg mindig időzavarban vagyok, de nem az időben van az oka, a bajoka, bennem van, a hiba az önkészülékében van. Arra kellene használni az időt, amire ő adta, és azt honnan tudom? Kérdezzem meg, ha vele van valóban közösségünk, és akkor nem leszünk időzavarban. Akkor rádöbbenünk arra, ami megvan írva, hogy mindennek tőle megszabott ideje van. És akkor csodálkozunk azon majd, hogy hogy időzít, hogy elkészít sok mindent, nekünk csak észre kell vennünk, és az alkalmakkal helyesen élni. És így tovább. Tehát amit ad nekünk, azzal sáfálkodni, gazdálkodni, továbbadni. Ez a második feladatunk. És a harmadik, arról is Péter apostol ír, mert az ő második levele szinte nem is szól máshol, csak az Úr második eljöveteléről, amikor azt írja itt a második levél harmadik részében, ahol éppen azt fejtegeti, amit hallottunk is az előbb, hogy szinte a modern atomfizika kifejezéseit használja itten, hogy az elemek égve, recsegve, ropogva megolvadnak. Mivel pedig mindezek így lesznek, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok az Isten napjának eljövetelét. Ezért tehát, szeretteim, mivel várjátok ezeket, igyekezzetek, hogy ő tisztának, és fedhetetlennek találjon benneteket. Megint csak a kecskeméti mennyasszony jut eszembe, ő mondta egy alkalommal azt, Isten tisztelet után ott a többi lány hívta, gyere már, 47-48-ban már kezdtek azért a bálok is újra meghonosodni, igyekeztünk elfelejteni a háború szörnyűségeit, és hívták bálba, és olyan nagy szemeket mereszve mondta, hogy hát hogy gondoljátok, mennyasszony létemre mással táncoljak. Én nem minden szituációt értettem még akkor, hogy gyerekfejjel, de bennmaradnak a gyerek fejében is ezek a mondatok. Aztán, amikor utólag megértettem, pláne mikor hívővé lettem, ez gyakran eszembe jutott. Egy-egy kísértés helyzetben, hogy hát hogy gondoljátok? Én az Úr Jézus mennyasszonyához, a egyházhoz tartozom, hogy olyat csináljak, ami neki utálatos. Mennyasszony létemmel mással rázzam. Nem, szó se lehet róla. Megint ez a boldog reménység ad az embernek tartást. És ez nem valami görcsös harc a kísértések és a bűn ellen, minden leegyszerűsödik. Szeretem azt, akivel összetartozom. Akiről azt nem is mondtam, hogy 2 évig a háború után semmit nem hallott a vőlegényéről, aztán 4 évvel azután 49-ben jött haza, 6 évig várt rá. És utána összeházasodtak, nagy családjuk lett, és halálukig nagyon szerették egymást, szoros kapcsolatban maradt a mi családunkkal az a család. Tehát beteljesedett a várakozás. Érdemes volt. Csak így volt érdemes. És nem kellett megbánni semmit, és nem szennyezte be magát, úgy, ahogy itt olvastuk, hogy tisztának és fedhetetlennek találjon titeket. És mivel mindezek így lesznek, mondja Péter apostol, ahogy az Úr Jézus megígérte, ez titeket arra kell, hogy sarkaljon, hogy szentül és kegyesen, vagyis Isten félő módon éljetek. Ebből etika következik. Ebből egy erkölcsi értékrend is következik. Az, hogy ő az ő életével fizetett azért, hogy ne vádoljon a múltam, ő mindent elkészített számomra a jövőben, itt a földön is, meg az örökké valóságban is, akkor én most hűséggel ragaszkodom hozzá. És ez nem esik nehezemre. Ez nem erőfeszítés a részemről, hát szeretem. És ő elfogadott engem, és eljegyzett magának. Mi már most összetartozunk, most még hitben járunk, de egyszer majd látásban. És eljön a színről való látás. Most még sok minden el akarna szakítani tőle, de elegendő ellenerő. Az, ami hűségessé tesz, hogy szeretem az én Uramat. Ezért voltam azt testvérek, hogy húsvét után Jézus semmi más nem kérdezett Pétertől, csak az, hogy szeretsz-e engem. Nem vonta őt felelősségre, hogy nagy gyere csak ide, hogy volt az ott a nagy péntek hajnalán? Kit nem ismersz te? Nem. Péter sírt, a megbánt bűnt soha többé nem emlegeti a mi Urunk. Előre kell nézni a jövőbe, meg a jelenre. És azt mondja, hogy jó, ha szeretsz, akkor legeltesd az én juhaimat. Megkapta a feladatát. Nekünk is szép feladatokat készített a mi Urunk, hogy ebben a nehéz időszakban, amiben élünk, valóban azzal töltsük az időt, amire ő adta. Most felsorolhatatlanul sok nehézség van, de hadd fejezzem be egy középkori költőnek, Petrus Abelardusnak egy himnuszával, amikor sokféle nyomorúsága között egyszer csak eszébe jut neki, hogy mi vár ránk, és ki vár ránk, és mit készített nekünk a mi Urunk. Akkor azt mondja, hogy ott tudnélik a mennyei dicsőségben, hol a szombatot új szombat váltja fel, s szombatolók örök örme nem fogy el, s nem érik végüket az újongó dalok, amiket harsogunk mink és az angyalok. Ez vár ránk, és ez nem csak olcsó vigasz a mostani nyomorúságok között, ahogy a bánkbánban mondja Tiborc, hogy tűj békességgel, ezt papolta az apátulunk is, nem olcsó vigasz, hogy gondolja arra, hogy milyen szép lesz, aztán most bírt ki valahogy, hanem ez valóságos erőt és tartást ad már most is, nem valahogy, hanem ami mennyei vőlegényünkkel szoros közösségben. Már most ő hozzátartozva és ő rávárva végezzük azt, amivel ő bízott meg. A leghétköznapi rutin munkát is, a nem szeretem tenni valókat is, meg a róla való bizonyságtételt is, akkor is, ha amiatt némelyek elhúzzák a szájukat, vagy kigúnyolnak minket, ami vőlegényünket, akkor is vállaljuk. Imádkozzunk! Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, áldunk a te hűségedért. Köszönjük, hogy te soha senkit nem csaptál be, nem hagytál cselben, nem vezettél félre. Köszönjük, hogy igazak a te második eljöveteledre vonatkozó ígéreteid is. Bocsásd meg, hogy olyan sok mindenben kételkedünk. Bocsásd meg, amikor felülbíráljuk a te kijelentéseidet. Nem vesszük komolyan ígéreteidet. Szeretnénk megalázkodni előtted. És kérünk téged, hadd tartozzunk azok közé, akik mindvégig álhatatosak maradnak, és ezért üdvözülnek. Kérünk, erősítsd a benned való hitünket naponta, hogy mi is tudjuk erősíteni egymást. Engedd, hogy egyre bátrabban higgyük, amit te ezekről a dolgokról is mondtál, hogy így tovább tudjuk azt adni másoknak is. És a csöndes bizonyságtételünk mögött hadd legyen ott hitelesítésképpen, ami megszentelt életünk. Köszönjük, hogy amit te parancsolsz a tiédnek, azt lehetővé is teszed. És lehetséges az, hogy mi szentül és istenfélő módon éljünk. Hogy tisztán megőrizzük magunkat, te neked. Kérünk, hogy a te szent lelkeddel formálj minket úgy, hogy ez egyre inkább valóság legyen. És törzsd meg a mi szívünket minden nyomorúságunk közepette is, azzal a boldog reménységgel, amit csak te tudsz adni a benned bízóknak. Amen.